Milyen hatással lehet az izraeli-amerikai-iráni katonai konfliktus a világ energiapiacára? Újabb rekord dőlt meg, a teljes villamosenergia felhasználást napelemes termelésből biztosította az ország egy június közepi nap delén. Július 1-től csak elektronikus számlát kaphatnak a gáz- és villanyfogyasztás után a nem lakossági felhasználók. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Lecser Tamás szerint már most komoly energiaellátási problémákat okoz az Arab-öböl térségében az iráni háború, ám az áremelkedésből Európa és az Egyesült Államok sem maradhat ki. Az amerikai légicsapás, illetve az izraeli-iráni harcok hatásáról Domanics András kérdezte az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét.
Én azt gondolom, hogy ennek a legvalószínűbb kihatása az az lesz, hogy a geopolitikai prémium folyamatosan magasan marad. Én azt gondolom egyébként, hogy Irán a legvégső esetben fogja ezt a hormuzi szorost lezárni. Ennek több oka is van. Egyrészt azt tudni kell, hogy az innen kimenő olaj az alapvetően Ázsiába érkezik, tehát itt India, Kína, aki a legnagyobb felvőpiac, tehát pont azok az országok, akik bizonyos értelemben mellé állnak, ugye Iránnak, és soban Kína. Tehát ennek a lezárása pont Kínát sújtaná egyébként messze a legjobban. Másrészt, ha szoros lezárásra kerülne, az például Irán élelmiszerellátását is komolyan veszélyezteti, hiszen ők alapvetően importőrök élelmiszerbe, és ennek a döntő többsége szintén a hormuzi szoroson jön át. Ami viszont valószínű, hogy Irán folyamatosan fenyegetni fog ezzel a lehetőséggel, ezzel megpróbálva ezt a geopolitikai prémiumot magasan tartani, ami ugye egy magasabb olajárhoz vezet, úgyhogy valószínűsítem, hogy az egész iráni háború elhúzódása, illetve ennek az egész háborúnak az eszkalálódása alapvetően egy magasabb olajár képében fogja leginkább éreztetni hatását a magyar fogyasztókon.
Irán a saját olaját is ezen a szoroson keresztül juttatja ki a nemzetközi piacra, tehát gyakorlatilag magát is lábon lőni ezzel?
Gyakorlatilag igen, ugye ők naponta több mint 2 millió hordó kőolajat, illetve úgynevezett kondenzátumot exportálnak, elsősorban Kína felé. Ha ez a szoros lezárásra kerül, az azt jelenteni, hogy a hajóforgalom gyakorlatilag megállna, ugyanis maga a szoros az olyan szűk, hogy ha egyszer ott a tankerek megállnak, akkor csak akkor folytatódhat tovább az export, hogyha az egész hajóforgalom elindul. Tehát ez valóban azt is jelenti, hogy ők sem tudnak ebben az esetben exportálni.
Időközben a jemeni húszik is jelezték, hogy az irániak mellé állnak, hogyha ránézünk a térképre, akkor ugye a Szaúd-Arábia két oldaláról beszélünk, két öbölről, hogyha ők a Vöröstengert elkezdik ellehetetleníteni kalóz támadásokkal, az mit jelent energetikai szempontból?
Ez talán egy kisebb kockázat, mint a hormuzi szoros lezárása. Itt elsősorban azok a úgynevezett Suez Max, tehát kisebb méretű tankerek mennek ezen a szakaszon, amelyek a Suez csatornán keresztül érik el az európai, illetve az Egyesült Államok piacait. A nagyobb hajó, ezek az úgynevezett VLC-k eleve megkerülik Afrikát, tehát az olajforgalom esetében ez kisebb problémát jelent. Ami inkább érezteti a hatását egyébként, az az olajtermékpiac, annak egy jelentősebb része megy át ezen a vöröstengeri Bab-el-Mandeb szoroson, amit ugye a hutik el tudnak érni. Ez egyébként Európára érezteti a hatását, ugyanis Európa dízelimportjának jelentős része ebből az irányból érkezik. Ugye korábban ez Oroszország volt, az Oroszország elleni szankció következtében ez a piac inkább a Közel-Kelet, illetve India finomítói.
Egy-egy drasztikus lépés esetén az olajár emelkedése mennyi idő alatt gyűrűzik be Európába?
Hát ez gyakorlatilag azonnal, azt lehet mondani, hogy így a magyar árakon itt néhány napon belül látjuk azt, hogyha magasabb olajár van. Ugye a fő piacvezető Magyarországon a MOL, aki, ha jól tudom, hetente legalább kétszer árazza újra a termékeit, ők a nemzetközi árakat figyelik, a nemzetközi árak pedig gyakorlatilag azonnal reagálnak egy-egy ilyen geopolitikai eseményre, vagy a kőolajpiac bármilyen formájú megváltozására.
Ez a térség a világ olajellátásának mekkora részét fedi le?
Hát gyakorlatilag a Perzsa-öböl, illetve ez a hormuzi szoros, az a ilyen szűkület, ahol naponta 20 millió hordó kőolaj megy ki a világpiacra. Ez a teljes fogyasztásnak az 1/5, de az exportnak majdnem a fele. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a szerepe nagyon fontos. Lényegében ez akkora volumen, akkora mennyiség, hogy máshonnan nem lehet azonnal pótolni, ha innen kieső mennyiség van.
Hány országot érinthet az, hogyha mondjuk a Vöröstengeren a huszik kalózkodnak, Irán pedig lezárja a hormuzi szorost?
Ez gyakorlatilag az egész világot érinti, ugye az olajárak mindenhol megemelkednek egy ilyen esemény hatására. Közvetlen ellátási szempontból pedig elsősorban Ázsia, illetve Európa országai azok, amelyek érintettek. Az észak-amerikai kontinens kevésbé, tehát az Egyesült Államok most már minimális mennyiséget importál az öbölből. Ők is importálnak, de az inkább Kanada, Venezuela, Mexikó, illetve a latin-amerikai országok felől történik. Tehát az Egyesült Államok közvetlenül ellátási szempontból nem érintett, viszont a magas árak keresztül ők is ennek az egész eseménysornak tulajdonképpen a kárvalottai lehetnek, tehát az amerikai fogyasztók, hiszen kénytelenek jóval többet fizetni ugyanazért az üzemanyagért, vagy ugyanazért a vegyipari alapanyagért, mint korábban.
Hiányt okozhat bármiből egy ilyen válság?
Hát a hormuzi szoros lezárásra kerül, az egyértelműen ugye hiányjelenségeket hoz magával, de hát ugye egy szabad versenyes gazdaságban tulajdonképpen nincs ilyen hiány. Ilyenkor az történik, hogy az olajpiac beárazza a magasabb árakat, illetve a kisebb kínálatot, a kisebb kínálat az pedig ugye magasabb árakat okoz, magyarán szólva a kereslet egy része eltűnik, elsősorban a feltörekvő piaci kereslet az, ami megfinni ezeket a magas árakat, magyarán szólva a harmadik világbeli országok mondjuk nem tudnak fűtőolajat vásárolni, vagy mondjuk háztartási tüzelőolajat, amivel például főznek, tehát ők lesznek ennek az igazi kárvalottjai. Közvetlenül egyébként már most is egy-két ország kárvalottja egyébként az eseményeknek. Hadd mondjak egy-két érdekes példát. Izrael lezárta a két export gázkitermelő mezőjét a földközi tengeren. Emiatt például Egyiptom nem tud földgázt importálni Izraelből. Emiatt Egyiptomban jelentősen megdrágult a földgázára, illetve kénytelenek kőolajat égetni ahhoz, hogy biztosítsák a szükséges áramot. De egyébként a vesztesek között van például Irak is. Nekik megtiltott az Egyesült Államok, hogy Iránból importálhatnak földgázt az események miatt. Emiatt Irakban szintén kőolajtermékeket kezdenek most elégetni földgázt helyett, ami szintén az árak emelkedését okozza. Tehát gyakorlatilag a régió országai a Közel-Keleten ennek az egész háborús eseménysornak már most is a vesztesei.
Ráadásul ez környezetvédelmi szempontból sem mindegy.
Hát jobb földgázt égetni természetesen sokkal tisztább, meg hát nyilván ennek a váltásnak azért vannak technikai akadályai, tehát nem minden erőmű alkalmas arra, hogy gázról átváltsuk mondjuk fűtőolajra. Így van, hát ez be a három országba, tehát Egyiptom, Jordánia még, aki szintén importál egyébként izraeli földgázt, tehát Jordánia, Egyiptom és Irak nagyon komoly áremelkedés van mind a három országban, ami ezek nem egy gazdag országok. Maga a hormuzi szoroson belül egyébként a hajózható útvonal az ománi oldalon van, viszont a Perzsőből jelentős részén a tankerforgalom azért iráni vizeken keresztül megy. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kérdés, hogy magában a hormuzi szorosban a hajózható útvonal az ománi oldalra esik, ez nem fogja Iránt visszafogni, hogyha tényleg úgy döntenek, hogy lezárják ezt a szorost. És csak érdekes térképpen említem, hogy itt azért a magában a szoroson belül ománi vizek azok, amelyeken olyan a mélység, hogy ezek a tankerek át tudnak haladni.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Június 13-án pénteken délben a teljes hazai villamosenergia felhasználást napenergiával elégítette ki az ország, derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. Egy negyed órás sávban a háztartási és ipari rendszerek együttesen minden korábbinál több 6200 megawatt zöld energiát állítottak elő. A részletekről Cepek Gábor miniszterhelyettest hallják.
Nagy nap volt péntek 13-a, abból az okból, hogy a déli órákban a hazai napelem kapacitás képes volt kiszolgálni az egész országot, beleértve ipart, beleértve lakosságot. Tehát nem csak ott tartunk a hazai napelem kapacitással, hogy a paksi atomerőművel kiegészítve képes önellátást biztosítani, nem csak ott tartunk, hogy exportálásra alkalmas mennyiségű energiát biztosít, hanem most már ott tartunk, hogy önmagába kiegészítő atomenergia nélkül is képes időszakosan ellátni az országot. Ez egy óriási eredmény. 2010-ben, amikor a kormány elkezdte építeni az új energiapolitikát, akkor pár megawatt napelem kapacitással rendelkeztünk. Ma ott tartunk, hogy ez 8000 megawatt, majdnem felér, ha 17-18%-os hatékonysággal számolunk egy paksi atomerőmű méretével. Tehát majdnem egy paksi atomerőműnek megfelelő méretű napelem kapacitással rendelkezik az ország, és ez kezd termőre fordulni. Kezdi bizonyítani azt, hogy igen, képesek vagyunk önmagunkat ellátni, és még egy folyamatra felhívnám a figyelmét, és a kedves hallgatóknak a figyelmét, az, hogy a szokásos 20-30% közötti külföldről történő villamos áram import arányunk, az az utóbbi hónapokban 10-20% közé esett. Ez is egy hatalmas dolog. Úgyhogy maga a napelem kapacitás bővülése, az a kormány támogatási programjai, azok kezdenek beérni, aminek különös jelentősége van egy olyan környezetben, amit most élünk, amikor az orosz energia betiltásán gondolkodik az Európai Unió, és a Közel-Keleten pedig kibontakozó energiakonfliktus van.
Mennyi ideig tudta a teljes felhasználást biztosítani a naperőművi termelés? Van erről adat, mert ugye mondta a déli 12 órát, de előtte, utána is vélhetően viszonylag nagy mennyiségű energiát állítottak elő ezek az erőművek.
A teljes önellátás rövid időre órás szakasz biztosította a napelemrendszer, de természetesen mindelőtte, mind utána dübörögtek, és ha nem is 100%-ot, de a fogyasztás jó részét fedezték.
Ebben minden Magyarországon telepített napelem benne van, vagy idézőjelben csak az ipariak?
Még annyiban különös a helyzet, hogy csak idézőjelben, ahogy mondja, az ipari napelemek vannak benne. A 8000 megawatt kapacitás az három részből áll. A legnagyobb része, mint egy fele, az ipari napelem kapacitás. Ezek vállalkozások, erre a célra létesült specialisták, profik működtetésében álló egységek. Mintegy 2700 megawatt a háztartásoknak a napelem képessége, és van 1300 megawattnyi napelem, amelyek saját célra termelnek ipari létesítményeknek.
Mi történik ilyenkor mondjuk Pakssal, illetve a gáztüzelésű erőművekkel? Mennyire tudják ezt a mozgást követni?
Természetesen szükség van arra, hogy az alaperőművek forogjanak az országban, de ekkor Magyarország exportképessé válik. Ez a helyzet. Tehát ellentétben az elmúlt évtizedekkel, amikor még ilyen időszakokban is importra szorultunk, Magyarország elkezd exportálni, ugye a paksi atomerőművet nem lehet annyira leterhelni, és a gázerőműveket sem, hogy teljesen leálljon az áramtermelés. Továbbra is működnek, csak immáron az export képességét emelik az országnak.
Egy másik lehetőség, hogy eltároljuk ezt az energiát, mert hogy egy újabb csúcs dőlt meg, a tároló kapacitás is jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban.
Valóban nem akarom véka alá rejteni azt, hogy azok az országok, akik ilyen kiemelkedő zöld energiaképességgel rendelkeznek, mint Magyarország, ott nagyon furcsa piaci folyamatokat figyelhet meg az érdeklődő és a fogyasztó. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor dübörögnek a zöld erőművek, a napelemek napközben, akkor gyakran negatív árak alakulnak ki, míg az esti órákban pedig, amikor a zöld energiatermelés visszafogottabb, akkor pedig megemelkednek az árak. Ez nem egészséges folyamat. Minden ilyen ország azon dolgozik, hogy ezt kiegyenlítse. Azt tudni kell, hogy ezen tendenciában az öröm az az, hogy csak olyan helyeken jelentkezik, csak olyan országokban, ahol kiemelkedő a zöld energia. Tehát a jó hír az, hogy Magyarország kiemelkedő zöld energia képességgel rendelkezik. És jó hír az is, hogy van mit tenni. És az utolsó, hogy teszünk is. Tehát két feladatunk van. Az első feladat, hogy a kiegyenlítő energia képességét meg kell erősíteni az országnak. Azt a képességet, hogyha megváltozik az időjárás napközben, és a napelemek nem tudnak működni, akkor a cserepadról be kell állni erőműveknek, és ezek jellemzően gáztüzelési erőművek tudnak lenni. Ezért döntött az MVM csoport és a magyar kormány 1500 megawattnyi gázüzemi erőmű létesítéséről, hogy képesek legyünk kiegyenlíteni az időjárási viszonyokat. A másik, amit szerkesztő úr mond, hogy a zöld energia termelés egy részét, amely feleslegesnek bizonyul, azt el kell tárolni inséges időkre, inséges időnek nevezem az esti órákat, amikor felmegy az áram, ehhez meg akkumulátor és tároló kapacitások kellenek. Ebben is nagyot álmodunk, és elkezdtük ezt az álmot megvalósítani. Körülbelül 200 milliárd forint értékben indítottunk programokat, arra, hogy 2030-ra 1000, de már 2026-ra 500 megawattnyi akkumulátorképességet kiépítsünk az országban. Ma 100-nál tartunk, szerkesztő úr. Ez a kettő folyamat fogja biztosítani azt, hogy az árak kiegyenlítődnek, a piac elkezd egészségesen működni, egy döntően zöld energiára és fenntartható energiára alapozott energiamixben.
A következő egy-másfél évben milyen pályázatok lesznek, amikkel ezt a több száz plusz megawattnyi kapacitást elérhetjük?
Jelenleg a jedlikányos program, amelynek keretében energiafüggetlenséget biztosító beruházásokat indítunk el, és a következő ilyen egy 50 milliárdos vállalkozásoknak szóló energiatárolási program lesz, amelyet már társadalmi egyeztetésre bocsátottunk, várjuk a véleményeket és a jobbító észrevételeket, és hamarosan még a nyáron meg fog jelenni a kiírás, és szeretnénk az első szerződéseket idén megkötni, ahhoz, hogy a 2026-os és a 2030-as ambiciózus céljainkat teljesítsük.
A lakossági felhasználók, pontosabban ebben az esetben a lakossági termelők számára is lesznek pályázatok a következő évben, illetve az évtized végéig?
Igen, sőt már fut ilyen pályázat, ezt napelem plusznak hívjuk, ahol nem csak termelőegységre, hanem tárolóegységre is lehet pályázni, illetve lehetett pályázni, az elbírálások folyamatban vannak. 21 ezer kérelem jött be, és átlagosan 4,1 millió forinttal tudjuk támogatni ezeket a napelem termelő és tároló projekteket, amelyek 66%-ban visszanemtérítendő forrásszerkezetűek lesznek. Úgyhogy ennek eredményeképpen 21 ezer olyan háztartási naperőmű fog szolgálatba állni nem sokára, mint egy 80 milliárd forint értékben, ahol már nem csak termelő, hanem tárolóegység is lesz.
Czepek Gábort, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Jövő 2-től, vagyis július 1-től kizárólag elektronikus számlát bocsáthatnak ki a nem lakossági felhasználóik részére a földgáz és a villamos energia kereskedők, valamint a villamos energia elosztói engedélyesek és a rendszerüzemeltetők. Hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A részletekről és az érintettek teendőiről Serre Zsolt szóvivőt hallják.
A földgáz és a villamosenergia ágazatban a végrehajtási rendeletek azt írják elő, hogy a nem lakossági fogyasztók részére az engedélyesek, legyen ez kereskedő, versenypiaci kereskedő, egyetemes szolgáltató vagy elosztó, kizárólag elektronikus úton állíthat ki számlát. Ez azt jelenti, hogy a nem lakossági felhasználók kötelesek az említett engedélyesek részére elektronikus e-mail címüket megadni. Ez a felhasználói kör, ha az adott szerződött engedélyestől eddig is elektronikusan kapott számlát, ebben az esetben nincs teendő. Azonban, hogyha papíron kapott számlát és nem adott meg elektronikus elérhetőséget, azt július 1-jéig pótolnia kell. Erre amiatt van szükség, mert a szolgáltató kötelezettsége, hogy számlát állítson ki a fogyasztásról, míg a felhasználó kötelezettsége a számlafizetés és az ezzel kapcsolatos együttműködés. A közlemény erre az együttműködésre hívja fel a figyelmet a nem lakossági fogyasztók szempontjából. De hogy kik is ezek a nem lakossági fogyasztók? Nos, ezek a vállalkozások, önkormányzatok, alapítványok, közhasznú társaságok, és mindazok, amelyek nem lakossági szerződéssel rendelkeznek a kereskedővel vagy az elosztóval.
Miért van szükség erre a változtatásra? Miért fontos az, hogy elektronikusan érkezzen a számla?
A változtatást jogszabály rendelte el. Ami mögötte van, valószínűleg az a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos egyszerűsítés, és nem felejthetjük el azt is, hogy az elektronikus kapcsolattartás megkönnyíti a felek közötti kommunikációt, másrészt természetesen költségcsökkentő hatású.
Többször említette, hogy a nem lakossági felhasználókról van szó. Nagyjából hány fogyasztót érinthet ez a változás?
Több százezer fogyasztót érint, hiszen ebbe a körbe beletartozik valamennyi olyan fogyasztó, amely nem lakossági szerződéssel rendelkezik, valamennyi versenypiaci kereskedő, egyéb kereskedő, illetve elosztó részéről. Ez több százezer fogyasztót érint, mind a villamosenergia, mind pedig a földgáz szektorban.
A MEH-nek van feladata abban például, hogy ellenőrizze, hogy a szolgáltató rendelkezésére áll a megfelelő elektronikus elérhetőség minden esetben? Kell ezt vizsgálni, vagy ezt majd a gyakorlat hozza, hogyha valahol nincs meg ez az elektronikus elérési lehetőség, akkor a felhasználónak, illetve a szolgáltatónak kell ezt pótolnia.
A hivatal számára nincs ilyen kötelezettség. Egyébként nem hisszük, hogy problémát okozna, hiszen ez egy egyszerű lépés, melyben a fogyasztó a szolgáltató ügyfélszolgálatára küld egy levelet, ezzel a probléma kezelhető. És hogy ha már ellenőrzésről van szó, kinek és mit kell ellenőrizni, egyrészt a felhasználónak kell ellenőriznie, hogy megadta-e az elektronikus elérhetőségét a számlázáshoz. Erről a kereskedők egyébként már általában értesítették a felhasználóikat, másrészt kampányt is folytattak, és úgy tudjuk, hogy jelentős probléma ebben nincsen. Nyilván lehet olyan kereskedő, ahol még vannak elmaradások. Másfelől fontos, hogy a kereskedő is vizsgálja meg, hogy a nyilvántartásában a nem lakossági felhasználókhoz van-e elektronikus számlázási elérhetőség, és ha van, onnantól, július 1-től oda állít ki számlát.
Kihez kell fordulni a felhasználónak, ha problémát észlel, hogyha probléma van, akár a kapcsolattartással, akár pedig mondjuk a számlaküldéssel később?
Ezt a szolgáltató és a fogyasztó egymás között fogja rendezni, úgy gondoljuk, hogy ez problémát nem fog okozni.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!